Szeretettel köszöntjük az egész gyülekezetet, a kedves vendégeinket mindenek előtt, mindazokat, akik először vagy már sokat szóra jelentek meg zenei áítatunk alkalmán. Ma esti énekzenei áítatunk megkezdéséhez a 33-as számú közös éneket keressük meg, és a 33-as számú ének első, második és harmadik verseit énekeljük el. Teremtő Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, és megköszönjük ezt az alkalmat. Megköszönjük, hogy lehetőségünk van minden gondot, minden földi problémát magunk mögött hagyva, most egy néhány órára félretéve te hozzád jönni, hogy te megszólítsál bennünket a zenén keresztül, hogy a dallamok, a szövegek mind-mind a mi gondolatainkat a jóra tereljék, mind-mind felfrissítsék a mi elménket, a mi szívünket, add, hogy elérjék ezt a célt, és áld meg az igét is, hogy valóban a boldogság felé vezető úthoz adjon nekünk tanácsokat, és nem csak tanácsot, hanem bátorítást és erőt is. A te ígéreteid szerint legyél velünk, és áld meg minden egyes szolgálatot, és minden egyes hallgatót is, hogy valóban a felfrissülés, a megújulás alkalma lehessen ez a mai este. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy te meghallgatsz bennünket, és bizalommal jöhetünk te hozzád mindenkor, az ő érdemeiért. Amen.
Következik Clark, gyertek áldjuk Istent! Következik Johann Sebastian Bach F-dur fuvola szonáta első tétel. Következik Corelli G-moll Concerto Grosso első és második tétel.
Thank you.
Johann Sebastian Bach, Tündöklő hajnali csillag. Következik Corelli G-moll koncertó grosszó, harmadik és negyedik tétel.
Thank you.
Következik Johann Sebastian Bach, Zendülj lelkem. Következik Johann Sebastian Bach, F-dur fuvola szonáta, második és harmadik tétel.
Thank you.
Következik Mozart, áldunk téged. Kedves gyülekezet, a mai zenei áhítatunknak az alapigéje tulajdonképpen három szó a Szentírásból. Máté evangélium a 6. fejezetében a 13. vers végén az innen származó mi atyánknak az utolsó három szava, mely így hangzik, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Talán ehhez a zenei áhítathoz is illik ez a rövid három bibliai kifejezés, és a mi sorozatunknak a végén, amelyet ősztől most télig folytattunk, a mi atyánkról szóló sorozatunknak a végén is, ez a három szó, amely még különös figyelmünket kell, hogy megérdemelje, hiszen a Bibliában, a mi atyánkban 6 kérés foglal helyet. Jézus ezzel azt akarta tudatosítani, hogy az életben a leghatalmasabb kérések véges számú kérések. 6 kérésben benne van az életünk minden jelentékeny kívánsága és kérése. De miután Jézus elmondta ezt a 6 kérést, utána a mi atyánk végén 3 jelentőség teljes szót említett, ami már nem kérés, ami tudomásul vétel, ami már nem újabb kívánság, hanem megnyugvás és megnyugtatás. Mielőtt ennek a 3 szónak a vizsgálatába belefognánk, hadd tegyem fel a kérdést, hogy miért tette ezt Jézus. Az utolsó kérés, ugye, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, láttuk az elmúlt előadáson, hogy ez volt a csúcspontja a mi atyánknak. De miért nem fejeződik be itt a mi atyánk? Miért jön még ez a 3 szó ezután? Úgy gondolom, hogy azért, mert hogyha a mi atyánk valóban minta ima, tehát az mindannyiunk számára példaként szolgál a helyes imádságra, akkor minden igazi helyes imádság végén, a kérések végén valaminek kell még történnie. Nem a kéréseinké az utolsó szó, hanem a megnyugvásunké, a tudomásul vételünké. A Biblia szerint az az igazi imádság, amelynek a végén az ember valóban megnyugvást érez, és most hadd hangsúlyozzam ennek a dolognak a jelentőségét azzal, hogy a mondatot így folytatom, az igazi imádság végén az ember mindig megnyugvást érez, már akkor, mielőtt még az életben nem folytatódik tovább a holnap és a holnap után, még lehet, hogy a kéréseink közül egyet sem látunk teljesedni, de az igazán kérő ember szívében már nyugalom, már békesség honol. Miért kell, hogy így befejeződjék minden imádság? Azért, mert az imádság lényege az, hogy Isten jelenlétébe helyezkedjünk, és Isten jelenlétében már a kéréseink megfogalmazása után is csend és béke kell, hogy legyen a lelkünkben. Isten mielőtt jönne még a holnap és a holnap után a kéréseinknek a próbája, hogy vajon Isten ezekből mit és mennyit és hogyan teljesít, már a kérések kimondása után Isten békességet ad a szívünkbe, a lelkünkbe. 2 bibliai példát hadd idézzek erre vonatkozólag. Az Ószövetségben az egyik leghatalmasabb imádság, amelyről csak híradást kapunk, a Mózes első könyve 32. fejezetében olvasható Jákob imája. Ez valóban egy tusakodó imádság, Jákob életre, halálra küzd ebben az imádságban, és miután megkapja Istentől a bizonyosságot, és még nem virrad fel az a bizonyos holnapi nap, ugye a másnap találkozik a testvérbátyjával, Ézsauval, aki 20 éve fortyogó düvel jött ki eléje. Ugye a történet szerint Jákob 20 év után térhetett vissza a szülőföldjére, de Ézsau a bátyja semmit nem felejtett az egykori testvérgyűlöletből, és elhatározza Ézsau, hogyha 20 év után is, de megtorolja azt a csalást, amit az öccse elkövetett vele szemben. És itt imádkozik, Jákob ebben a helyzetben imádkozik, és miután befejezi az imádságát, és még nem találkozik Ézsauval, még nem tudja, hogy Ézsaunak a viszonyulása, a hozzávaló viszonyulása megváltozik-e egyetlen egy éjszaka leforgás alatt, mert úgy tűnik, hogy nem változik meg. Ő küldi hozzá a hatalmas ajándékokat, de Ézsau rendítetlenül jön a 400 felfegyverzett emberével. Úgy tűnik, hogy se 20 éve, se most az éjszaka Ézsaunak nem változik meg a gondolkodás, és megtorolja az egykori bűnét Jákobnak. De miután Jákob befejezte az imádságát, és még felviratt volna hajnal, és mielőtt találkozott volna Ézsauval, mit is mond Dávid az imádsága végén? Láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Kedves gyülekezet, ez az, ami minden imádságnak egy fogható, gyakorlati haszna. egy fogható gyakorlati következménye és eredménye. Hogyha még nem látjuk is a végeredményt, amit az Isten hoz majd az életünk holnapjaiban, holnap utánjaiban, de egy eredmény már hatalmas, csodálatos eredmény, megszabadul a lelkünk. A nyomasztó tehertől, a kétségektől, az aggodalmaskodástól, a nehézségek várható bekövetkezésétől, minden igaz ima végén az ember érezhet, hogy megszabadul a lelkem. És ugyanezt olvashatjuk az Új Szövetségben is, Márk evangélium a 14. fejezetében és ennek párhuzamosaiban Jézus imádságával kapcsolatban. Jézusnak a leghatalmasabb, hogy úgy mondjam, jákobi ima küzdelme a Getsemáné kertben folyt le. És Jézus ott azért imádkozott, hogy le tudja győzni az emberi természetet mindenestül, és meg tudja hozni az emberért az áldozatát. És tudjuk, hogy Jézusnak a küzdelme ugyanolyan heves volt, mint Jákobé. Háromszor odament a tanítványaihoz, háromszor kért, hogy erősítsék az imádságában, legalább az együttérzésükről biztosítsák őt, és nem kapta meg ezt sem Jézus, de ő nem lankadt el, hanem tovább küzdött Istennél, hogy az ő lelke is megszabaduljon. És miután Jézus ki tudta mondani azt a kifejezést, hogy mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem az, ami a tied. Miután Jézus ebben meg tudott nyugodni, valami olyan hatalmas erőt kapott, hogy azért nem lehet csodálkozás nélkül olvasni az ezután lepergő jeleneteket, hogy Jézus föláll a megküzdött imádság után, és maga megy elébe az üldözőinek, és maga szólítja meg őket, maga kérdezi, hogy kit kerestek, a názáreti Jézust válaszolják. Én vagyok, mondja Jézus, rendíthetetlen nyugalommal és biztonsággal, és valami csodálatos eseménynek leszünk itt is tanúi, hogy az igazán imádkozó ember és az Isten fia is emberi természetben jött le hozzánk, neki is szüksége volt erre az imára, olyan biztonságot, olyan erőt kap, hogy a végén elébe megy az élete eseményeinek. Mi sokszor emberek panaszkodunk azon, hogy az életben hányszor elesünk, hányszor kapunk később észbe, hogyha láttuk volna, hogyha tudtuk volna annak a helyzetnek a fonákságát, hát akkor legyőztük volna a kísértéseket. A Biblia arról biztosít bennünket, hogy mi bizonyos értelemben sok mindent láthatunk előre akkor, hogyha Istennel küzdjük meg az életünk küzdelmét, és ő erőt tud adni már előre a nehézségek elviseléséhez. Nem mindig akkor kell, hogy úgy mondjam, a fejünkhöz kapnunk, amikor már egy forgószélbe benn vagyunk, hanem előre tudunk készülni, és akkor nem esünk el. Akkor nem kell arra hivatkoznunk, hogy milyen átláthatatlan, bonyolult dolog volt a kísértés, hanem Isten előre megszabadítja a lelkünket. Előre tudja adni a bizonyosságot, hogy ő segíteni fog, és az ő segítsége nyilvánvaló lesz. Tehát ez a két példa is talán érzékelteti a mai világunkban, amikor az emberek mindig azt kérdezik, hogy mire jó, meg mire hasznos, meg hogy látom ennek a gyakorlati, fogható hasznát. Én azt tudnám erre a kérdésre mondani, hogy az imádságnak ilyen gyakorlati, fogható haszna van. Az imádság az nem valami elképzelés, nem valami önszuggerálás, az nem valami magunkra erőltetett elképzelés, hogy az életünkben majd Isten segíteni fog, hanem az igazi imádság után mindenki azt érzi, amit Jákob érzett a küzdelme után is, amit Jézus a Getsemáné kertben. És ezek után nézzük, hogy Jézus ezt a három szót miért illesztette a mi atyánk végére. Mint említettem, ez a három szó nem annyira kérés. Ebben nincs kérés, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ebben megállapítás van, ebben tudomásul vétel van. Nézzük az első szót, hogy mit is jelent ez. Miért mondta ezt Jézus először, mert tiéd az ország? Kedves gyülekezet, a mi atyánk második kérésére, hogyha visszaemlékezünk, ott volt szó az országról. Ez is ismétlés, mint az ötödik kérésnél, amit Jézus az ötödik kérést, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, a mi atyánk végén újra nyomatékosan elmondta, hogy ha megbocsátjátok az embereknek a vétkeiket, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok, de ha nem bocsátjátok meg az embereiknek az ő vétkeiket, nektek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Ugyanilyen visszahivatkozás, ugyanilyen ismétlés, jöjjön el a te országod, tanított Jézus a második kérésben, és most a mi atyánk végén ebben a tudomásul vételben az első szó, amit Jézus kiejtett, ez, mert tiéd az ország. Mit kell egy hívő keresztény embernek tudatosítani ezzel, hogy tiéd az ország? Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos dolog, és nem véletlenül áll az élén, a három tudomásul vételnek az élén. Jézus ezzel arra tanított, hogy minden igazán hívő, hitre törekvő embernek azt kell tudatosítani, hogy Isten az, aki vállalta az ember és az emberiség problémájának a megoldását. Isten az, aki vállalt, hogy eleve úgy teremt embert és emberiséget, hogyha bármi katasztrófa bekövetkezik, és a katasztrófa bekövetkezett. Mi elfordultunk az Istentől. Elindultunk egy úton, ami katasztrofális út, ami a halálba menő út. De Isten úgy teremtett, és úgy készítette elő a megváltás tervét, hogy ő nagyon jól tudta, hogy az ő országába hogyan irányítja vissza majd az embert, és mindazokat az embereket, akik élni akarnak, akik boldogságban, örömben akarnak élni. Isten egy olyan messze menő tervet készített, már a világunk teremtése előtt, és egy olyan messze menő tervet nyilatkoztatott ki már Ádámnak, Évának a paradicsomban, amiből lehetett látni, hogy nem ott találta ki Isten az országba való visszavezetésnek az útját, hanem látjuk azt, hogy Isten az egyéni életekre lebontva is, az egész történelem életére lebontva is egy messze menő tervet készített arra nézve, hogy hogyan tudja megváltani, megmenteni az emberiséget. Amikor a mi atyánk végén Jézus arra tanított, hogy minden imádságunk végén tudatosítsuk, hogy az Istené az ország, akkor ezzel arra tanított, hogy mi azt fogadjuk el, mi azt vegyük tudomásul, hogy Isten bármilyen nagy szerepet is oszt az embernek, az egyes embereknek, vagy egy hívő közösségnek, vagy egy korszaknak, de az Isten biztosan tartja kezében az egyéni életek fonalát is, és az egész történelemnek a fonalát is. Övé az ország. Az emberi életben nagyon sokszor bekövetkezik az, és hívő emberek életese kivétel, hogy valamilyen célnak az érdekében annyira magunkra veszünk valamilyen felelősséget, hogy túlságosan megterheljük magunkat ezzel a felelősséggel. Nagyon sokszor hívő emberek is, és nem csak prédikátorok, nem csak lelkészek, nem csak azok, akik a Bibliáról beszélnek, hanem az élet hétköznapjaiban élő, dolgozó, munkás hívő emberek is sokszor úgy megterhelődnek, hogy mi lesz, mi történik. Én már itt többet nem tudok tenni, már az erőm véges, és nem egy embernek a megjobbulásához nem tudok hatékonyan hozzájárulni, mert olyan sokszor látunk az emberek részéről visszautasítást, elutasítást, hogy nagyon sokszor úgy megterheljük magunkat, mint a ma nagy próféta Illés, aki amikor kifakadt Isten előtt, azt mondta, hogy egyedül maradtam. És csak ennyit idézek, nem is idézem többet, hogy mit mondott még az Istennek. Azt mondta, hogy egyedül maradtam. Isten az imádság végén arról szeretne bennünket biztosítani, hogy ne maradjunk soha egyedül. Mi tegyünk meg mindent felelősen élve, gondolkodva és munkálkodva a hozzánk tartozókért, családunkért, barátainkért, másokért, akiket Isten elénkbe hozott, de soha ne gondoljuk azt, hogy mi egyedül maradtunk, és azért, mert egy kérdés nem oldódik ma, vagy holnap után meg, vagy nem oldódik meg teljesen, az Isten elfelejtkezett volna a szeretteinkről, vagy másokról, barátainkról, vagy éppen a világról. Szóval Jézus azért mondta ezt, hogy tiéd az ország, hogy mi bízzuk nyugodtan az Isten az ő ügyét, amely ügyben mi járunk, amely ügyben mi dolgozunk, az az Isten ügye, a nagy felelősséget, a nagy terheket Isten viseli, de azokat viseli is. Sokáig nem értettem, hogy Jézus, amikor kiküldte a tanítványait, miért mondott nekik egy nagyon először olyan furcsának, különösnek tetsző mondatot, amelyet Lukács evangélium a 10. fejezetében a 20. vers jegyez le. És ez a mondat így hangzott, amikor Jézus kiküldte a tanítványait ugye Izraelben, hogy a szolgálatukat teljesítsék és lelkeket mentsenek, akkor Jézus ezt a mondatot így mondta, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek, az emberek engednek néktek, hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Sokáig például én ezzel a mondattal szinte semmit nem tudtam kezdeni. Ne annak örüljetek, hogy az emberek engednek néktek. Hát hogy ne örülnénk ennek? Hát ha valakit én jóra akarok késztetni, és tudom, hogy az Isten által vezetett úton még hozzá, szóval nem a saját magam át, hogy én így gondolom, hogy a másik ember így legyen jó. Nem így akarok jóra késztetni, nem látom az Isten törvényeit, az Isten akaratát, azt tárom az ember, a másik ember elé, és látom, hogy az ember enged ennek, hogy befogadja magába, hogy nyitott erre, és elkezd egy más életet élni, hát hogy ne örülnénk ennek. Hát az a világnak a legnagyobb öröme, nem? Pál apostol is azt mondta a gyülekezeteknek, így szokott elköszönni a levele végén, hogy ti vagytok az én örömem és az én koronám. Hát egy hívő embernek ez a legnagyobb öröme, hogy látja a más emberekben a készséget, hogy ahogy bennem is az Isten megtalálta azt a pontot, ahonnan el tudta indítani a megjobbulásomnak az útját. És úgy más emberek életében is látni ezt a pontot, hogy egy ember jobb akar lenni, igazabb akar lenni, embertársai javára akar válni, és nem a kárára, ennek csak örülni. Ez a legmagasabb rendű öröm. És Jézus mintegy ezt lerombolja, azt mondja, ne annak örüljetek, hogy az emberek engednek néktek, hanem annak, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Kedves gyülekezet, aztán később, amikor a Bibliával már az ember beható ismeretségbe kerül, akkor kezdi megérteni ennek a mondatnak hatalmas súlyát. Persze az Isten nem akarja elvenni tőlünk ezt az örömet, sőt akarja adni ezt az örömet. Ezért küld minden keresztényt a munkába, hogy munkások menjenek az aratásba, és kérjék a veszendő világot, kérleljenek embereket a megváltozásra. De az Isten valamire figyelmeztet, hogy a munkavégzés során annyira ne terhelődjünk meg, és ne arra menjen ki a dolog, hogy mennél több ember fogadja el az evangéliumot, és közben mi pedig megterhelődünk, belefáradunk ebbe, a sok emberi lelki problémákat magunkra véve, bár másokat megmentünk, mi magunk pedig süllyedünk. Ezt nem akarja az Isten. Mert az Isten tökéletes lény. Ha az Isten valami jót akar, valami jóhoz erőt ad, akkor Isten mindig két dolgot szeretne. Hogy az ember is megjobbuljon, akinek szólunk, de az Isten azt is szeretné, hogy aki másokat felüdít, az maga is felüdüljön. Hogy mondja a példabeszéde könyvében Bölcs Salamon. Istennél mindig tökéletes az elgondolás, hogy másokkal jót téve mi magunk beleroppanjunk ebbe a munkába, ez nem Istentől való. Hogy másokkal jót téve mi magunk is nemesbedjünk, fejlődjünk, jobbak legyünk, ez Istentől való. Itt tudjuk csodálni az Istent. Isten nem olyan munkát kér tőlünk, nem olyan életáldozatot, nem olyan feláldozását az időnknek, a tehetségünknek, hogy mi abba belerokkanjunk, vagy hogy mi akárcsak a legkisebb kárt is lássuk ennek nyomán. Isten azt szeretné kérni, hogy másokat megsegítve mi is emelkedjünk, hogy másokat felüdítve mi is üdüljünk, vagy hogy Jelenések könyve második fejezetében olvassuk, hogy másokért fáradozva mi magunk se fáradjunk el. Egy csodálatos dolog, és ezt Istenen kívül más nem tudja megtenni. Ha én elmegyek egy munkahelyre, és ott a legtöbbet kérik tőlem, és mindig mondják, hogy na még többek, még jobban, nem tudom, hogy egy munkahelyen ugyan a pénz vagy az elismerés tudná ezt szerezni, hogy miközben a legtöbb energiát fektetjük bele közönséges földi dolgok előrevitelébe, nem tudja elérni az a munkahely, hogy meg ne terhelődjünk, hogy egy bizonyos idő után azt mondjuk, hogy most már innen vagy elmegyek, vagy radikálisan változtatnom kell a helyzetem, mert kikészültem, mert nem bírom már ezt az iramot. Az Isten ilyet nem akar tőlünk. Az Isten azt szeretné, hogy miközben mi másoknak hitvallást teszünk, a legkisebb károsodás nélkül legyen az életünk, sőt a mi magunk élete is növekedjék ebben, és így az ember megérti ezt a Jézusi mondást. Ne annak örüljetek, hogy az emberek engednek néktek. Ha egy ember sem engedne néktek. Ha látszatra nem látnátok a munkátok eredményét, mint olyan sok földi munkában lehet látni a munkának eredményét, aztán más kérdés, hogy az a földi munka végsősön aztán milyen végcél felé vezet. De sok ember azt mondja, hogy én olyan munkáját akarok választani, hogy legalább lássam a munkám eredményét. Tapinthatóan, foghatóan. Sokszor lelki dolgokban az Isten nekünk ilyen ígéretet nem tesz. Sokszor azt mondjuk mi is, mint Jeremiás könyve 45. fejezetében Báruk, aki kiöntötte a szívét az Isten előtt, hogy Istenem, mióta járjuk Jeremiással az országot, figyelmeztetjük az embereket, de az emberek nem figyelmeznek ránk, nem kell az embereknek a jobb élet és az igazabb élet. Istenem, hát mit tegyek, semmi értelme és haszna nincs a munkámnak. Még a nagy próféta is Ézsaiás egyszer azt mondta az Istennek, hogy hasztalanul költöttem el erőmet. Micsoda megrendítő kijelentés ez. Mert semmi eredményét nem látták a munkájuknak. De Isten ott Jeremiás könyve 45. fejezetében megválaszolta a prófétának is és a segítőtársnak is, azt mondván, hogy ne kívánj ezen a földön nagyokat. Aki lelkileg küzd másokért emberki, az ne kívánjon nagyokat. Az ne kívánja azt, hogy rögtön, az se kívánja, hogy holnap, még az se, hogy holnap után, még az se, hogy a saját életemben. Jeremiás nem is kapta meg, hogy a saját életében lássa a magvetésének az eredményét. Az élete után, a babiloni fogság után, a visszatérő nép életében, 2-3 nemzedékkel azután szökkent ki az a magvetés, amit ő elhintett. És Isten ezért mondja nekünk, hogy ne annak örüljünk, hogy a lelkek engednek nékünk, de annak örüljünk, hogy megőrizzük a jó lelki magatartásunkat. Megőrizzük azt a jó lelkületünket, hogy mi az Isten szolgálatában akarunk állni, mi az Isten ügyét akarjuk előrevinni. Ha sokszor annyit látszik csak, hogy egy kis arasszal megy előre az Isten ügye, de mi egy valóságos dologban valóságos eredményt értünk el, szinte láthatatlant és megfoghatatlan, de akkor is valami valóságos előrehaladást, és annak örüljünk, hogy a lelkünk eközben nem szenvedett kárt, a lelkünk fel van írva a mennyben. Kedves gyülekezet, egy zenei áhítaton nem lehet kimerítő részletességgel szólni egy-egy kérdésre, én csak megérintek itt összefüggéseket, de azt hiszem, hogy talán ennyiből is világos, hogy mit értett ezen Jézus, hogy tiéd az ország. Egy imádság végén, és az egész életünk gyakorlata is ez legyen, tudjuk az Isten kezébe tenni a dolgokat. Tegyünk meg mindent a saját erőfeszítésünk legteljéből, tegyünk meg mindent lelkiismeretesen, becsületesen, hittel. Ha ezt megtettük, akkor ki tudjuk ezt mondani, hogy Istenem, most már tiéd az ország. Most már ennek az embernek az életében te hozzál olyan változást, amit mi nem tudunk előidézni, amit mi nem is látunk talán meg, de tiéd az ország. Te tudod, hogy egy ember életében mit engedsz és hogyan vezeted előre. De ezután miért következik ez a kifejezés, mert tiéd az ország és tiéd a hatalom? Úgy gondolom, hogy nagyon rokon értelmű szó az országhoz a hatalom. Itt a földön is az országokkal szinte ikertestvér fogalom, hogy hatalom. Ha meghalljuk egy országnak a nevét, azt kérdezzük, hogy hát ott mi a helyzet, hogy élnek az emberek, milyen hatalom van, milyen államforma, milyen berendezkedés. A mi atyánk végén mit jelent ez a tudomásul vétel, hogy tiéd az ország és a hatalom? Kedves gyülekezet, itt is valami nagyon mély dolgot kell, hogy megértsünk. Induljunk ki talán abból, hogy az emberek általában Istenre hogyan tekintenek. Mit kérnek az Istentől? Én azt hiszem, az emberek nagyon nagy százaléka azért elégedetlen az Istennel, vagy egyenesen azért vádolja az Istent, mert nem veti latba a maga hatalmát. Hát ha Isten van és a hatalmát latba vetné, hát egy szempillantás alatt itt mindent elrendezne, jobbra és balra, a rosszak elnyernék bértó büntetésüket, a pálya megnyílnék a jók előtt, micsoda jó világ lenne itt. Hát itt az Istenen múlik a dolog, mondják sokan, mert ha az Isten van, ha létezik, miért nem veszi magához a hatalmát? Amikor megismerjük a Bibliát és kezdjük látni a bibliai tanítások rendszerét, csak úgy elámulunk, hogy Isten hagyta az emberiség történelmét folyni 4000 évig, aztán eljött ide közénk az Isten, Jézus Krisztus, és akkor sem a hatalmát használta, hanem az erkölcsi lényével indult harcba, aztán a győzelme az a keresztfa volt, és Jézus el tudta mondani, hogy beteljesedett, meglett, el tudta mondani a feltámadása után, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és utána azt látjuk, hogy Jézus még mindig nem vette kezébe a hatalmát, győzött a rossz felett, de ahelyett, hogy itt maradt volna, hogy valahogy megváltozott volna a föld arculata, hogy most Jézus kezébe veszi az isteni hatalmát, és a föld történelme egészen más lett, mint annak előtt, ez nem következett be. Jézus elment a mennybe, holott azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Aztán később látjuk a bibliai tanításokból, hogy Isten hogyan készíti elő a hatalom átvételét, az ítélettel, a mennyei ítélettel, amit Jézus elkezd a történelme egy bizonyos pontján a mennyben, de ez még csak a hatalom átvételnek az előkészítése, és csak a bűneset után több ezer évvel az előttünk álló jövőben olvassuk azt, hogy majd megnyílik az ég, hogy lát János apostol a Jelenések könyvében egy kis felhőt, és a felhőn az emberfiához hasonlót, és eljön Jézus, és a hatalmát érvényesíteni fogja. Sokszor az ember az egyik csodálkozásból a másik besik, hogy Isten miért nem veszi, vagy miért így veszi kezéhez a hatalmát. Mit mond az imádkozó ember, amikor ezt mondja az imádság végén? Nem csak ezt mondja, hogy tiéd az ország, hanem ezt is mondja, hogy tiéd a hatalom. Ezzel egy imádkozó ember ezt is az Istenre bízza, arra az Istenre, aki végtelen türelemmel munkálkodik azon, hogy senki ember el ne vesszen, hanem mindenki a megtérésre jusson. Isten rég a kezébe vehette volna a hatalmát. Ítélhetett volna itt jobb és bal felé, megoldhatott volna helyzeteket, nem lettek volna világháborúk, forradalmak, vérontások, ártatlanok halála. De ha Isten itt a földön érvényesítette volna a hatalmát, emberek nem juthattak volna meggyőződése, egy szilárd biztos meggyőződése, és mi az a szilárd biztos meggyőződés, amit az Isten szeretne, hogyha megszületne a mi lelkünkben, hogy nem akarjuk a rosszat. Nem akarjuk, hogy közösségünk legyen a rosszal. Mi a jót szeretnénk, mi az élet törvényeivel való összhangot szeretnénk. És az Isten ezért nem vette a hatalmát kezébe, ezért késlekedik Jézus hatalomátvétele. Ezért olvassuk Malakiás könyve 3. fejezetében azt a titokzatos kijelentést, hogy az Isten figyel és hallgat. Az Isten figyel és hallgat, és a mennyben könyvek nyittatnak meg, és mindenkiről bejegyzés készül, hogy az az ember most szembefordult a rosszal, vagy nem fordult szembe a rosszal. Akarja a jót, vagy a rosszat is akarja, és ezt Isten nem hatalommal akarja elérni. Isten nem az a rossz szülő, aki ráripakodik a gyerekére, hogy most ezt csináld, és ne azt csináld. Lehet, hogy annak nagyon gyors haszna van, a gyerek ott a szülő előtt azt csinálja, aztán, hogyha nem lesz már a szülő előtt, majd elkerül előle, akkor az gyerek nyugodtan teszi majd a rosszat, mert erkölcsileg belül nem győződött meg a jó igazságáról és a rossznak az undorító voltáról. Isten ezért nem vett kezébe hatalmat. Az Isten hatalma ezért áll az ő szeretetében, ezért késztet mindenkit Isten, és csak késztetéseket ad, és hatalmilag ő nem avatkozott bele egyikünk életébe sem. Ezért mondja ki a Biblia ezt a nagy igét a Péter apostol első levele, első fejezet 5. versében, alig ha van a Bibliának ebben a tárkörben nagyobb igéje az 1 Péter 1.5-nél, hogy Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Istennek van hatalma, de a hatalmát nem úgy gyakorolja, mint itt a földi hatalmak, hogy erővel, kényszerrel, erőszakkal, hanem Isten a hatalmát úgy gyakorolja, hogy a hitet erősíti bennünk a jóban, és a hitet erősíti bennünk, hogy szembe tudjunk fordulni a rosszal. Az Isten így őriz meg, ez az Istennek a hatalma, és ez lesz majd a világ végén nyilvánvalóvá, ez válik majd nyilvánvalóvá, és ez kéri a mi atyánk végén az ember, hogy Istenem, a türelmet szokjam meg. A tőled jövő, a tőled megismert türelmet, álhatatosságot, nyugalmat, ahogy te olyan fáradhatatlan vagy, Istenem, olyan lankadhatatlan vagy, százszor újra kezdesz egy embernél, amikor visszaesed, de te újra kezded, és ez nem hatalmilag akarod fölemelni az embert, hanem a türelem a szeretetnek az erejével. És azt gondolom, hogy ezt a két fogalmat, ha egy kicsit, ha ilyen röviden is, de végig gondoljuk, akkor már a harmadik fogalom az nagyon gyorsan érthetővé válik a számunkra. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Egy igazán hívő ember minden jóért, ami az életében történik, az Istennek ad dicsőséget. Nem önmagának tulajdonítja a dicsőséget. Ha valaki elmegy Kőszegre, és ott a leghíresebb részen, a Hősök kapuján bemegy a kőszegi főtérre, akkor jobb oldalt egy házon, egy műemlék jellegű házon egy latin felirás talál. És ez a latin felirás, ez a Római Levél 9. fejezet 16. verse, amely így hangzik, nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez állott latinul ezen a nagyon szép régi házon. És nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy mit jelent ez a bibliai mondat, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tudjuk jól, hogy hányan és hányan félreértelmezték az egyház történet során ezt a mondatot. A két világháború között is, amikor Magyarországon hát polgári demokrácia volt, és a rádióban lehetett beszélni a Bibliáról és bibliai igékről, akkor egy nagyon híres püspök mondott erről egy beszédet, amivel azt akarta igazolni, hogy úgyis mindegy, hogy mit tesz az ember. Hát nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Minden előre meg van írva az életünkben. Hallotta ezt a rádió előadást, akkor még fiatal emberként egy később híressé vált magyar regényíró, aki az egész magyar irodalomnak egyik legnagyobb regényét írta meg, de sajnos egy téves értelmezésben építve erre az igére, Ottlieb Géza az Iskola határon című művéről van szó, amelyben ő is így magyarázza, hogy hát igen, az életben sok mindent kívánunk, akarunk, de nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Kedves gyülekezet, ez a Bibliában a szövegösszefüggésből is kiderül egy hiányos mondat, amelyben egy szó hiányzik, de a szövegösszefüggés megmondja, hogy melyik szót kell ide betennünk. nem azt a szót kell betennünk, hogy úgyis minden, amit akarsz, úgyse tiéd lesz, amit akarsz, úgyse tiéd lesz, amiért futsz, hanem a könyörülő Isten, ez így teljesen értelmetlen is lenne, hanem ez az egy szó, ami hiányzik, ez a dicsőség. Ez a mondat így hangzik, nem azé a dicsőség, aki fut, nem azé a dicsőség, aki akarja, hanem a dicsőség azé, aki bennünk az akarást is készíteni tudta, aki nekünk erőt is adott az életben, hogy azt a küzdőteret, azt a futást, azt bírjuk, a dicsőség egyedül az Istené. A mi atyánk végén, amikor ezt mondjuk, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, tulajdonképpen ezt kérjük az Istentől, és ez a mi atyánk legutolsó kifejezése, hogy Istenünk csak egy valamitől ments meg, mert ha ettől megmentesz, akkor minden rossztól megmentettél már, a büszkeségtől és az önhittségtől. Hogy a jót, ami van az életemben, ne magamnak tulajdonítsam, nehol mi érdemeket tartsak számon, mert ezzel megy tönkre egy élet, és egy keresztény élet is így siklik ki, hogyha valaki mindazt a jót, amiért az Istentől kapta az akarást is, az Isten készítette benne elő a lelki helyzetet is, az Isten adott neki erőt is, hogyha azt valaki magának tulajdonítja, akkor az biztos, hogy ez olyan lesz egy csepp, a hektoliterben, de az egy csepp az mérgező, mind a 100 litert meg fogja mérgezni. Az Isten előtt az az értékes, hogy az életben küzdjünk, fáradozzunk, de mindenért neki mondjunk köszönetet, hiszen ugyan miből tudtunk volna küzdeni és fáradozni, hogyha nem az ő erejéből. Befejezésül hadd olvassam fel azt az imádságot, mert egy zenei áhítaton jó, hogyha a Bibliából egy zsoltár vagy egy imádság is felhangzik, ami talán előképe ennek az egy szónak, hogy tiéd az ország, atom és a dicsőség. Dávid király imádságát hadd olvassam fel, amely nem a Zsoltárok könyvében, hanem Krónika első könyve 29. fejezetében van megörökítve, és szinte azt mondhatjuk, hogy ez az imádság ez olyan, mintha innen vette volna Jézus ezt az utolsó 3 szót. A mi atyánk befejezésének ez az előképe. Krónika első könyve 29. fejezetében a 10. verstől a 18-ig így olvashatjuk Dávidnak az imádságát. Hálákat adott Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és mondta Dávid. Áldott vagy te, Uram, Izraelnek, a mi atyáinknak Istene, öröktől fogva mindörökké. Ó, Uram, tiéd a nagyság, a hatalom, a dicsőség, az örökké valóság és méltóság, sőt minden valami a mennyben és a földön van, tiéd. Tiéd, ó Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken. A te kezedben van minden erősség és mind a birodalom. A te kezedben van mindeneknek felmagasztalása és megerősítetése. Most azért, ó mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet. Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, mint tettük. Mert tőled van minden, és amit a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. Mert mi csak jövevények vagyunk te előtted, és zsellérek, amint a mi atyáink is egyenként. A mi életünk napjai olyanok a földön, mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. Ó, mi Urunk Istenünk, mindez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy néked és a te szent nevednek házát építsük, a te kezedből való, és mindazok tiéd. Jól tudom, ó én Istenem, hogy te a te szívet vizsgálod, és az igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvel adtam, s látom, hogy a te néped is, mely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket néked. Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek, a mi atyáinknak Istene, tarts meg mindörökké ezt az érzést a te néped szívében, és irányítsd az ő szívüket te feléd. Kedves gyülekezet, a mi atyánk végén nekünk is ez lehet az érzésünk, ez lett a kívánságunk, hogy Istenünk, te aki a kéréseinketnek is megadod a feleletet, vagy hogyha nem most rögtön teljesül ez a 6 kérés, de el vannak téve nálad a kéréseink, és a kéréseink végén még ezt a nyugalmat is meg akarod adni, hogy tiéd az ország, hatalom és dicsőség, Istenünk, tartsd meg ezt az érzést a szívünkben, hogy mi az életben mindent szabad elhatározásunkból tegyük. és amit szabad elhatározásból jót tegyünk, az arra ne azt mondjuk, hogy most azt én tettem, meg milyen kiváló vagyok én, hogy én most más tettem, mint az a másik ember, aki nem tette azt a jót, hanem Istenünk, mit tudunk neked adni, csak azt tudjuk adni, amit te adtál nekünk. Amit te adtál, abból tudunk visszaadni néked. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy a mi atyánknak ez a 6 kérés, amit most egy negyed év alatt végigvettünk, és amin persze gondolkodni és elmélyülni nem negyed évig az egész életünkben lehet, de a mi atyánknak ez a befejezése is, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, ezt az érzést fenntartsa mi szívünkben, és mi amit teszünk az életben, erre nagyon figyeljünk, erre a két dologra, hogy önkéntes elhatározásból, szabad akaratból tegyük. És a másik dolog, hogyha így tettük is, ezért ne mi magunknak adjunk dicsőséget, hanem mint Dávid mi is elmondhassuk, hogy Uram, tiéd a nagyság, a hatalom és a dicsőség. Amen. Következik Corelli G-moll koncertó grosszó 5. és 6. tétele. Thank you. Befejezésül felhangzik Kapi Gyula mi atyánk.
Meg,